Szabó Tibor, a Vörös Sándor Színház igazgatója, Jászai Mari díjas színművész, mai beszélgetőtársam. Nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt Tibor volt szerencsék már beszélgetni, akkor egy kicsit más körülmények között, akkor a stúdióban, de itt most ebben a szentélyben vagyok, itt veled, és egy gyönyörű környezetben tudunk pár szót váltani. Akkor még egy ilyen átmeneti időszak volt, amikor te már megkaptad a kinevezésedet, de még Jordán Tamás aktívan részt vett a színház életében. Volt egy ilyen egy hónap, másfél-két hónap, amikor együtt dolgoztatok. Mi történt azóta, mi minden történt azóta?
Ha csak egy szóval szeretnék válaszolni, akkor azt mondom, hogy sok minden. Nyilván, hogy megtörtént az átadás átvétel a színház vezetésnek. Utána hát gőzerővel hozzá kellett láttam a munkatársaimmal, a művészeti tanács tagjaival elsősorban, hogy akkor meghatározzuk a következő évadnak az összetételét, ami most kezdődött el, hogy lássuk, hogy milyen darabokat tudunk műsorra tűzni, és milyen alkotókat hívunk meg ezeknek a daraboknak a színpadra állításához. Közben meg folyt a munka, hiszen tombolt a járvány éppen februárban, de azért szerencsére a színpadi munkát azt nem tiltották meg, tehát bejöhettünk a házba, készíthettük az előadásokat, amik a múlt évadnak a részei voltak, és tulajdonképpen bemutató állapotba is hoztuk ezeket az előadásokat, de aztán megmutattuk egymásnak, és a néző hiányzott csak. Aztán hála Istennek, hogy jött a május eleje, amikor végül is úgy alakult a járvány, hogy lehetővé vált a színházak látogatása is, és mondom, szerencsére ennek a színpadi munkának, az előkészítő folyamatnak május első két hetében, a nyitás után három bemutatót is tudtunk tartani, és ami nagyon fontos, hogy bár kitoltuk az évad végét, mert általában ilyen június közepéig tart, most belementünk a júliusba is ahhoz, hogy a bérletes előadások restanciáit letudjuk, hogy ne hozzunk át tartozást erre az évadra, és akkor ezt tisztán tudjuk elkezdeni azt, amit erre az évadra terveztünk.
Ugye a színház élet is tipikusan olyan, amelyik ezt a COVID-helyzetet nagyon megszenvedte, hiszen a közvetlen kontaktus a publikummal nem jöhetett létre. Az első alkalom, amikor bejöhettek a nézők, azt hogy éltétek meg, mire emlékszel?
Mindannyian itt álltunk a főbejáratnál, és vártuk a nézőt, akik aztán jöttek, nyilván, hogy korlátozott létszámú közönség volt az első néhány előadás, még az első két-három héten is, hiszen ugye csak védettségi igazolvánnyal lehetett jönni, csak maszkban lehetett beülni a nézőtérre, és bizony egy része a bérleteseknek nem jött meg, meg a színház kedvelőknek sem, akik valamilyen okból nem kapták meg az oltást, vagy saját elhatározásból, vagy pedig még nem tartottak ott az időpont egyeztetésben. De rugalmasan kezeltük ezt a dolgot, mert át lehetett írni tulajdonképpen azt a bérleti napot, amikor az ő előadások esedékes volt, egy 3-4 héttel későbbre, mint a májusra, júniusra, és akkor ez tulajdonképpen működött is, hiszen sokan felbátorodtak, pláne miután már maszk sem kellett, meg a védettség igazolást is mellőzni lehetett, akkor aztán egyre többen jöttek, úgyhogy már július első hetében, amikor az utolsó előadásokat játszottuk, különösen a Pál utcai fiúk esetében, mert az a sláger darabunk most, teltházzal játszottunk, hál' Istennek.
És akkor érzékelhető volt valamilyen plusz öröm, mondjuk a művészek között és a publikumnál nyilvánvaló, az újra találkozás öröme az érzékelhető volt? Adott valami pluszt ez?
Hogyne, ahogy a nézők jöttek, hogy mennyire örülünk, hogy megint látjuk magukat. Mi is, hogy végre láttuk a értelmét a munkánknak, hiszen addig csak egymásnak mutattuk meg, amit csináltunk. Végre néző volt, végre együtt tudtunk lélegezni, végre hallottuk a nézők a reakcióit. Belünk együtt kacagtak, sírtak, és nyilván, hogy tapsoltak is. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt az első napokban ott lenni, fogadni őket, látni őket.
Nemrég új kollégákat is sikerült bemutatnod a nyilvánosságnak. Mit érdemes tudni róluk, és miben számítasz rájuk?
Korban megyek visszafelé. Hát a legidősebb, de hát még ő is jóval fiatalabb nálam, Németi Árpád, aki Kaposváron másfél évig volt társulati tag, még a régi kaposvári korszakban. Aztán családjogokból szabadúszó lett, Budapestre költözött, de aztán hírét vettem, hogy tulajdonképpen ő szabadúszóként nem nagyon érzi jól magát, és vágyja a társulati létet, és akkor felhívtam, hogy mi lenne, hogyha eljönne akkor Szombathelyre, és nagy örömmel vállalta, és írt a lehetőséggel. Ő egy nagyon sokoldalú színész, minden műfajban jót nyújt, ráadásul meg zenei képzettsége is van, mindenféle pengetős hangszereken, ráadásul még cimbalmozni is tud, sőt, már mély vízbe dobtok, beugrott a Mágikus Mintha színészenekarunkba is, és a múlt hét végén, amikor voltak a bornapok, a Mágikus Mintha fellépett, és ő már ott szólógitározott, picit még szerényen a háttérben, de nagy hasznára van a társulatnak. Aztán Orbán Emőke, aki most már Keller Orbán Emőke néven fog innen arrafele szerepelni, hiszen egy hónappal ezelőtt megférjeződött, egy hegedű művész kollégához ment a feleségül, Keller Dánielhez, aki majd szintén részt fog venni helyenként a színház munkájában. Őről annyit lehet tudni, hogy néhány évvel ezelőtt itt volt a Mesebolt Bábszínházban, és onnan ismerheti a szombathelyi színház kedvelő. Nagyon sokoldalú és tehetségű kolléganőről van szó, aki szintén muzsikál, ő harmonikázik és zenét is szerez, és fantasztikus színpadi jelenléte van. Aztán hozzánk szerződött Gyulai Zékány István, aki tavaly diplomázott. Azért izgalmas az ő itteni jelenléte, mert már tavaly hozzánk szerződött Herman Flóra, és neki volt évfolyamtársa, együtt diplomáztak a múlt évben. Ráadásul tanítványai Horváth Csavának, aki a művészeti tanácsunk tagja, a Forte Társulat vezetője, és aki rendezője lesz annak a Shakespeare darabnak, a Vízkereszt vagy amit akartok, vígjátéknak, amit koprodukcióban hozunk létre a Forte Társulattal. És végül, de nem utolsó sorban, hát a legfiatalabb tag, aki szintén ismerős lehet Szombathelynek, hiszen aki látta legalábbis a Pán utcai fiúkat, ő Kolnai szerepét játssza a Pán utcai fiúkban, ő pedig nem más, mint utolsó éves, tehát végzős egyetemi hallgató színész szakon, Sipos László Márk, egyébként Vas megyei, Celdömölki. Solt is a színháznál kezdte pontogatni a színművészettel kapcsolatos szárnyait. Úgyhogy ők négyen érkeznek. A művészeti tanácsot azt már olyan sajton bemutattam. Említettem Horváth Csabát, ő ugye rendező és egy táncosként kezdte annak idején, és aztán megalakította a Forte Társulatot, és tulajdonképpen azt a fajta színházat csinálja, amit én szeretnék elsajátítatni a kollégáimmal, a mi társulatunkkal. Ami nem hanyagolja a szót a színpadon, viszont nagy hangsúlyt fektet a mozgásra, a testbeszédre, a táncra. És én nagyon szeretném, hogy ebbe az irányba mozdulnánk el, mert én állítom, hogy sokszor egy gesztus, egy mozdulat, egy tekintet, egy kitartott mozdulat, vagy pedig a csend sokszor beszédesebb, mint három körmondat.
A pályázati anyagodban is egy új formanyelvet emlegettél, erről van most szó.
Igen, erről van szó. Aztán szintén a művészeti tanács tagja Kis Csaba, aki dramaturg és színházi rendező. Szinte már Magyarország és Erdély minden színházában rendezett, meg darabokat ír. 2010-es években 3-4 évig azt hiszem Miskolcon volt színházigazgató. Aztán szintén a művészeti tanácsnak a tagja Nagy Péter István, egyrészt celdömölki soltisos gyökerekkel rendelkezik, másrészt pedig ő is tanítványa volt Horváth Csabának, és évfolyamtársa Herman Flórának és Sipos László Márkának, akik már itt vannak nálunk. Tehát a filmosztály itt van.
Ez egy olyan összefoglalás, komolyan mondom, ha ezt egy bűnügyi magazinban látom, akkor ez egy bűnszövetkezet.
Mondjuk az, hogy érdekszövetség, hiszen azért is örvendetes ennek a három fiatalnak a jelenlét a színházunkban, plusz a Horváth Csabáé, hogy el tudunk az ő segítségükkel, közreműködésükkel indulni ezen az úton, ezt a művészeti koncepciót megvalósítani, amit lefektettem a pályázatomban. Aztán Szardár Tagirovszki. Ő egy orosz-tatár származású fiatalember, aki 5 éves kora óta él Magyarországon. Színházi rendező, de volt színész is, meg bábos képzésben is részesült, és egy nagyon izgalmas figurája a magyar színházi életnek. Nagyon, nagyon sajátos látásmódja van. Egyedi hangulattal bírnak az előadásai, és nagy reményeket fűzök ő hozzá, és nagyon kedves ember azon túl. És nem utolsó sorban Nagy Cili kolléganőm, szintén a művészeti tanács tagja. Róla gondolom sokat nem kell mondanom, hiszen nagyszerű színésznő, már nem egy darabot is színpadra állított, mint rendező.
Hát túl azon, hogy ez az évad már a te vezényleteddel zajlik, milyen újításokra, frissítésekre számíthat a közönség úgy általánosságban?
Amit talán egy kicsit hiányosság volt a részünkről, hogy elhanyagultuk a konzervatív ízlésű nézőt. Persze nem kell megijedni, hiszen nem azt jelenti, hogy ezentúl akkor csak részükre lesz kínálat, és az ő számukra fogunk előadásokat létrehozni, hanem én igyekszem, és hogy a művészettanácsbeli kollégákkal együtt úgy összeállítani a kínálatunkat, hogy abban egyaránt legyen a vágyfülűbb nézőnek kínálat és a konzervatívabb ízlésű nézés azért úgy kedvére való találjon. Plusz olyan előadásokat is tettünk a műsorba, a kínálatba, ami reményeim szerint hidat képez a két ízlés között. Hogy megnézi a örömmel a konzervatív ízlésű néző is, de azért már ízelítőt kap a másik fajta szemléletmódból. És hogy ebben a körítésben azért, hogy örömmel veszi azt is. És tulajdonképpen hát a kíváncsivá tesz, hogy mi van ott a túloldalon. És viszont.
Lehet ilyen darabokat találni?
Persze. Egyrészt ott van, ugye, amit említettem, Shakespeare-nek a Vízkereszt, hogy amit akartok. Nyilván nagyon sokan ismerik, hiszen az egyik legnépszerűbb, legszebb vígjátéka Shakespeare-nek. Közösen csináljuk a Forte társulattal, tehát, hogy részt veszünk mi az itt a Kőszínházban edződött és tapasztalatot szerző színészek, találkozunk azzal a stílussal, amit a Forte képvisel, a mozgás, a tánc és az egyéb, és akkor ezt a kettőt ötvözzük, és úgy hozzuk létre ezt az előadást. Ettől fokozottan remélem ezt a híd építést a kétfajta ízlés között, de ott van, amit Nagy Cili fog rendezni, Barta Lajosnak a Szerelem című darabja, amit Csehov három nővérjevel összehasonlítva a magyar három nővének tartanak, csak itt a három lányról szól nyilván, akik a boldogságot keresik, ott Csehovnál pedig Moszkvába vágynak. Mm-hmm. Ők itt a mi történetünkben a boldogságot keresik és a szerelmet. Aztán van musical a kínálatban, egy négy személyes musical, az I Love You, ami a legelső bérletes bemutatónk lesz október 1-én. Az pedig a párkapcsolatoknak a történéseit követi végig, egészen a fiatalkori megismerkedéstől az öregkori társ elvesztéséig. Nagyon szép, megható és vicces jelenetek tarkítva. Nagyon igényes muzsikával, különböző zenei műfajokat átölelve és élő zenével három tagú zenekar kíséri. Szerintem nagyon népszerű előadás lesz az is.
A programodnak egy sarokpontja volt még a népszínházi küldetésnek a megjelenítési vágya. Ebben a dologban tudtál-e valamit előre mozdítani?
Egyrészt azt gondolom, hogy mindaz, amit az előbb elmondtam, része ennek a népszínházi küldetésnek és koncepciónak. Másrészt meg akkor folytatom a felsorolást, hiszen bevettük a bérletbe a szilveszteri előadásunkat. Ami, hogyha akarnám, akkor csak a jelenetek sorát nézem, akkor egy kamari előadás, sok zenével tarkítva. De, mivel egy Kelemen Zori kollégám és barátom rendezi, őt nagyon tudjuk, milyen szívós, milyen névos dolgokra képes, mennyire precíz és mennyire lelkiismeretes, ő már írt ezekhez a 100 évvel ezelőtti karinti és más kabari szerzők jeleneteihez egy olyan gerincet, amire rá tudjuk aggatni ezeket a jeleneteket, tehát egy egységes történet jön létre belőle. A főszereplője színház igazgató, és az ő mindennapja nem hiányzott. Színház igazgatóval történő dolog, hogy jön egy szerző, és rá akarjátok már a darabját, aztán jön egy másik képzőművész, aki azt mondja, hogy legjobb üzlet, világ legjobb üzleti kötével, hogyha megveszi, és továbbadja, és így tovább. Tehát ami színházon belül történhet ilyen vicces formában, nyilván zenével. Ez is tulajdonképpen ez a konzervatív nézőnek nyújt, de már ahogy teszteltem a beszélgetések folyamán a színház iránt érdeklődőket, azt láttam, hogy azért mások is vágyják az egyfajta szórakozást. És mondom, Kelemen Zoli a garancia arra, hogy ez nem csak egy ilyen egyszerű gatyaletolós kabari jelenetekből összerakott akármi lesz. És a másik pedig szintén a felsorolásra tartozik, Voltairenek a klasszikusa, a Candid, ami egy nagyon fiatal alkotó csapat fogja létrehozni, az előbb említett Nagy Péter István rendezésében, és elsősorban a fiatalokat szólítjuk meg, de hát a mostani mindenféle technikákat is igénybe véve, mert most már a járvány, meg ez az online színház tulajdonképpen behozta a színházba, ha akarjuk, hanem ezt most már tudomásra kell vennünk, és ezt használni kell, hogy mindenféle videós trükkökkel tarkítani az előadást, vagy a videotechnikát felhasználva és társítva a klasszikus színjátszással, ami szintén szerintem egyfajta úttörés.
A Diák Stúdió ötlete is felmerült korábban, mint egy ígérvény vagy ötlet, hogy majd szeretnéd ezt is kibontakoztatni. Tudtál-e ez idáig ezzel foglalkozni, vagy ez még egy kicsit korai?
Előre haladott állapotban van, tisztelettel jelentem, és nagy boldogság. hiszen én azért úgy szeretek ígéretet tenni, amit be is tudok tartani, és ebben nagy segítségem Németh Gyöngyi, aki szerintem városszerte ismert drámapedagógus, drámatanár. Létrejött egyrészt egy gyümölcsözőnek remélt együttműködés az Osonó Színház műhelyel, akinek olyan tanárai vannak, hihetetlen jól tudnak bánni diákokkal, de felnőttekkel is. És ilyen önismereti tréningeket tartanak, meg személyiségfejlesztő tréningeket külön diákoknak, külön felnőtteknek, de akár 5002-t. És ezt már így elkezdtük. Volt egy diáktáborunk júniusban, 15 fiatal vett részt, és hihetetlen élménnyel gazdagodtak, és ők maguk nyilatkozták, amiből készült is egy kis film, meg is található az oldalainkon. Másrészt idén, most ősszel például a drámapedagógia iránt érdeklődő és érzékeny tanárokat várunk, egy szintén az osonós képzésre, és Németh Gyöngyi meg beindította magát a drámastúdiót, a diákstúdiót, és egyrészt az ő volt reményik suli színházas tagokkal, másrészt meg más iskolákban is vannak már jelentkezők. Úgyhogy az első fellépésünk szeptember 11-én lesz kint a főtéren, amikor nagy csinadrattával a nézők számára is, hogy megmutatjuk, hogy akkor mit szeretnék mi ebben az évadban, ami most következik.
Tehát itt ezen a találkozón nem csak a stúdiósok vagy a diákok szerepelnek, hanem felnőtt színművészek is, és esetleg te is személyesen megjelensz, és akkor ott egy performance jellegű találkozóra számíthat a nézősereg.
Akár több performance is. Mi egy kávéházi hangulatot szeretnénk kivinni a főtérre. Már csak annak apropójaként is, hogy a zárt kávé pár hónapja nem működik. Hát akkor mi viszünk oda? Ugye szombat egyik legpatinásabb és legismertebb kávéháznak, cukrázának a kitelepülésével. Ha megteremtjük ezzel a kávéházi milliót, hát lesz kávészünet, beszélgetések is Perlaki Nórival, és aztán felvonultatjuk tulajdonképpen az első fél évad, tehát ami októbertől december végéig. Megismertetjük az érdeklődőkkel a várható előadásokat, a tematikát és az abban szereplőket, tehát ő színész kollégák is. Zene is lesz az I Love You Musicalből, lesz egy ilyen 10-12 perces összeállítás. Aztán az én éppen tetsz halott állapotát élő zenekaromnak a tagjaiból is próbálok oda csalogatni, hogy akkor én is énekeljek egy két dalt a nézőknek. Aztán a mágikus minta fogja ezt az egészet bezárni. Tehát ez szeptember 11-e, szombat, délután 3-tól 6-ig. Aminek aztán ugye a végén, este 7 órakor a Püspöki Palotában, a látogatóközpont dísztermében tartunk egy felolvasó színházi bemutatót. Közösen hoztuk létre, szintén Kelemen Zoli barátom rendezésében, a Soproni Petőfi Színház művészeivel, amihez az ad apropót, hogy 100 évvel ezelőtt próbált a IV. Károly király visszatérni Magyarország trónjára 2010-ben is. És az egész történet az innen indul a Püspöki Palotából. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen hiánypótló előadás is lesz ez. Tehát szeptember 11 este 7 óra látogatóközpont a Püspöki Palotában, ez a reklámhelye, este 7 órakor ingyenes lesz az előadás, de regisztrációhoz kötött. Tehát a jegyirodában lehet regisztrálni az előadásra.
Ez nagyon személyessé teszi azért itt a városon belül a kapcsolattartást a leendő és a már meglevő nézőkkel. Ezt folyamatosnak gondolod? Most a formáját nyilván nem tudhatjuk előre. Hogy időnként itt majd megjelentek a színház falain kívül is?
Igen, én ezt szorgalmazni fogom, és arra bíztattam majd a kollégáimat is, hogy bármilyen ehhez hasonló lehetőség van, akár egyénenként, akár csoportonként, azért éljünk vele, mert hát ebbe az irányba vezet azok az együttműködési megállapodások is, amiket már kötöttünk, vagy megkötés félben van. Szentgotthárd önkormányzatával kötöttünk egy együttműködési szerződést, ami azt jelenti, hogy elviszünk oda produkciókat. Aztán az iskolák közül elkezdtük, például a Reményik Evangélikus Iskolával is kötöttünk együttműködési megállapodást a diákstúdió működtetésében, hiszen a alapját a Reményik suli színház tagjai képezik. Aztán szintén a következő napokban fogunk aláírni egy együttműködési szerződést a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetével, ahol már elindult egy közreműködés. Színészek részt vesznek a programjaikban. Úgyhogy sok ilyen együttműködést remélek egyrészt, másrészt pedig a társulatnak megígértem az évadzáron, amikor kimentünk Toronyba az egyik lovardának az udvarára, és ott tartottuk a vidám főzős mindenes kötélhúzós évadzárót, hogy sok ilyen merilletet tervezek a társulat számára, hogy egy kicsit közösségi életet is éljünk, és úgy megmozgassuk az embereket ebben a lélek szegény időszakban, amit a járvány is okoz meg egyáltalán, amilyen időket élünk.
Talán ennek a nyitási szándéknak, meg újításnak a része az is, hogy olyan videót vagy videókat készítetek. A videót egyébként már említetted, mint egy színpadi lehetőség a kommunikációra. Tehát mondjuk a bérletvásárlásra buzdító videót is készítettetek, ami talán a fiatalok irányába próbál egy kicsit nyitni, vagy mi az üzenete alapvetően? Milyen hatás vársz ettől?
Több videó is készült. A bérlettípusokat kínáljuk ezekkel a videókkal, mert van az a klasszikus színházi bérlet, amit eddig is megszokott a néző, ami hat előadásos, mert most mi eltérünk a korábban megszokottól, és nem őszi, meg tavaszi két bérletes bérletkonstrukciós lehetőséggel élünk, vagy kínálunk, hanem egyetlen bérletkonstrukciót, ami hat előadásos, egész évadra szóló. De emellett ugye még ott van a premier bélet, ami szintén tulajdonképpen erről szól, csak egy kicsit drágább, hanem kínálunk olyat is, hogy szabad bélet. Ami azt jelenti, hogy az érdeklődő megvesz egy szabad bérletet, azzal jogosultságot kap arra, hogy az évadban bármikor, tehát nem naphoz, nem időponthoz, nem helyhez kötött, hanem bármikor, szeptembertől június közepéig, amikor éppen ráér, és természetesen, amikor egyeztetés helyet kap a jegyiroda részéről, azt a bérletet felhasználja 5 futó előadásra. Ami szerintem, különösen most tekintettel folyamatosan visszatérek a járványhelyzetre, de talán ad egyfajta szabadságot, és akkor nagyobb bátorságot ad a vásárlásra a színház iránt érdeklődőnek, hogy jól van, hát most a jövő hét kedden, ha bezárnak, akkor nem nézem, és ki tudja, mikor majd csak májusba kerül a sor, hanem nem, akkor ő fogja eldönteni, hogy amikor lehetősége van, akkor felhasználsz a bérletet. Ami meg a fiatalok megszólítását illeti, nem tudjuk most még a negyedik hullám kapcsán milyen rendelkezések lesznek. Éppen ezért magát a diák, az ifjúsági bérletet nem indítjuk el, viszont az bármikor lehet. Mert a rendes bérletes előadások azok október 1-én elindulnak, tehát az első bérletet bemutatunk akkor van, tehát addig mindenkinek jól lenne megvenni mindenki a bérletét. Hál' Istennek széles kínálatunk van különböző korosztályoknak, de a bérletes előadások közül is sok mindent tudunk ajánlani jó szívvel a diák nézőnek. Tehát, hogyha úgy hozza az pandémia, akkor már lehet, amikor az iskola is mer szervezni, akkor elindítjuk erről a kínálatról szóló bérletet.
És egyébként vannak jelei, hogy mondjuk ez a típusú, ez a szabad bérlet, ami 5 előadást foglal magában, gyakorlatilag bármikor felhasználható, hogy ez sikeres lesz? Van rá érdeklődő?
Van. De nem akkor érdeklődés, mint amit reméltem én ettől. Azt hittem, hogy ez akkora szabadságot nyújt majd a színház kedvelőnek, hogy kapkodni fogják, és nem. Azt tapasztalom, hogy az emberek azért megszokotthoz ragaszkodnak. Zömmel a rendes, megszokott és bevált bérleteket vásárolják az érdeklődők.
Ebben konzervatívak, még az előadásokban talán nem is annyira.
Igen. Biztos nagyon nehezen rugaszkodik el az ember. Tudja, hogy akkor az nekem kedden este 19 óra, 8. és 7. szék, ott az nekem biztosítva van, és ez ugye többnyire az emberek ragaszkodnak. Kevés a bátorság, hogy kísérletezzenek ezzel a szabad bérlettel, de mindenkinek ajánlom.
Óhatatlanul adja magát a kérdés, mert én egyébként meg szeretem ezt kérdezni, hogy a finanszírozás és a források rendben vannak-e, lesznek-e, és van-e bármilyen nehézség, amit most ebben a pillanatban látsz, vagy a saját medrében szépen halad minden a maga módján, és ezzel nem kell foglalkoznod.
A múlt évben a saját bevételünk az előtti normális évhez viszonyítva 80 millióval kevesebb volt. Jegy és bérletbevétel, gondolom. És ez nagyon nagy bajt okozott volna, ha nem lenne egy megállapodás a két fenntartónk között, tehát a szaktárca és az önkormányzat között, ami egészen jövő év, tehát 22. december 31-ig tart, amiben vállalja a két fenntartó, hogy közösen finanszírozzák a színházat, és tulajdonképpen mind a kettő vállalta egymásra szemben, és egymás mellett, hogy a maguk részét biztosítják bármilyen körülmények között, és ez eddig így volt. Sőt, Ráadásul ugye a bevétel kiesésről beszélek, ami hát nyilván, hogy egy kicsit összeszorította a szívünket, amikor ezt az évet terveztük. Kaptunk ágazati bértámogatást, és ez tulajdonképpen megkönnyítette az életünket, mert pótolta azt a bevétel kiesést, amivel egyébként számolnunk kellett volna. Úgyhogy hála jó Istennek egyelőre működünk.
Neked egyénileg a jótékony célú fellépések, akár feleségeddel együtt, tudod csinálni ezeket? Van még rá időd, van rá lehetőséged, van rá módod, vagy akár a zenekart említetted már, zenélni tudsz így olyan dolgokkal is foglalkozni, amit még az igazgatóságot előtt tudtál művelni?
Szándékomban van. Az évadkezdés sajtótájékoztatón azt be is jelentettem, hogy valamikor november folyamán én szeretnék összehozni egy jótékonysági koncertet, hogy visszatérni a néhány évvel elkezdett sorozathoz, mert nekem szép ügyem, nyilván. És hogyha bármilyen ilyen jellegű felkérés jut el hozzám, én annak örömmel teszek eleget, volt már most is példa rá, és nagyon remélem, hogy ez megvalósul majd novemberben is, egy nagy koncert formájában.
Végezetül, ha egy mondatot tudnál mondani azoknak, akik még nem kötelezettek el a színház látogatás mellett, vagy még esetleg spekulálnak azon, hogy megvegyék ezt a bizonyos öt alkalmas szabad bérletet, akkor mit mondanál egy összegezve a színház filozófiáját, akár vagy azt, hogy mi áll a szándékotokban, és hogy szeretnétek ti várni a kedves publikumot?
Azt szeretném tudatosítani, hogy a bérletvásárló számunkra a mi létezésünknek a pillére, hiszen a bérletvásárlás az egy biztos jövedelem, amire tudjuk alapozni részben nyilván a jövőnket, a következő hónapok munkáját. Ha az nincs, akkor a mi lehetőségeink is korlátozottak. Annál tovább, mint hogy a korábbi kérdésedre is válaszolva, hogy mi igyekszünk maximálisan figyelembe venni a nézői igényeket, elvárásokat. Nyilván, hogy nem tudunk mindenkinek a kedvére dolgozni, de feltett szándékunk, hogy mindent elkövessünk azért, hogy örömmel lépjék át a színháznak a főbb bejáratát a nézők és a színház iránt érdeklődők, mert ugye vannak mindenféle különböző jeles napok is. Gondolok itt a Magyar Dráma napjára, a Magyar Kultúra napjára, de akár a Karácsonyváró, az Advent, vagy a Mikulás, vagy más jeles napok, nyilván, hogy az állami ünnepeket is ide gondolom, de nőnap, gyereknap, anyák napja, Szent Iváni, ami mondjuk az kormányzat asztala, mert ők csinálnak nagy szabású programsorozatot, költészet napja, és a másik, megszakítom magamat, mert egyik álmom és vágyam, hogy amennyiben nincs akadálya, akkor a farsang időszak alatt színészbált rendezni, és hagyományt teremteni ezzel, amikor tudunk találkozni a nézőkkel, a minket szeretőkkel, a minket támogatókkal. A többi is, amit felsoroltam, csupa-csupa olyan alkalom lehet arra, hogy akkor együtt legyünk. Nem csak úgy, mint néző és előadó fenn a színpadon, hanem egy közös térben ünnepet várni, egymást köszönteni, megölelni, rámosolyogni egyik a másikra, kérdezek, felelek, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Ez a számomra nagyon fontos.
Köszönöm szépen, Tibor, és a kedves hallgatókat pedig akkor arra buzdítanám, hogy mindenféle módon, mindenféle fajtájú bérletet vásárol, mert ezzel tulajdonképpen kulturális részvényt vásárol itt Szombathelyen. Tartsuk fönn ezt a színházat a városnak, a megyének, önmagunknak, egymásnak, és ezeket a programokon pedig minél többen vegyünk részt, és kerüljünk közelebb ezekhez a csepürágokhoz, én azt kívánom. Nagyon szépen köszönöm, Tibor.
Én is nagyon köszönöm.